A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Hát akkor vágjunk bele, 6 óra 30 perc van pontosan. 2024. május 22-én indul a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással. Igen, az óramű pontosságot követelő hallgatók sem tehetnek szemrehányást nekünk ma reggel.
Én intéztem, mert kigyomláltam azokat, vadhajtásokat, amelyek ennek a pontos kezdésnek az útjában álltak előre, és elnézést azon kollégáktól, akiknek a műsorajánlóit kinyestem a menetből. Aha, szóval nem árulom el, nehogy személyeskedésnek vegyék. Egyszerűen a célszerűség. Kis technikai információk után jöjjön még egy kis technikai információ, telefonszámunk, amely WhatsApp, Viber, SMS, mindenféle platformon elérhető, 0630-6-98-0-98-0, már éledezik is az üzenőfalunk. Például ilyen jött, hogy mikor fejezzik be az Astoriánál a gyalogátkelőhely építését, Michelangelo hamarabb befejezte a Sixtus kápolna freskóját, mint ott annak a pár zebracsiknak a felfestését. Hát nyilván...
Hát de befejezték, nem? Hát tegnap már pont arról beszéltünk, meg is kérdeztük az arra járó hallgatókat, hogy mit látnak.
És mit
most
láttak?
Már csak egy összement a munkaterület, már nincsen sávlezárás, csak egy kicsi elhúzás, tehát most már nem befolyásolja a forgalmat. Legalábbis én is ezt láttam a hétvégén.
Na, és de tegnap még nincs kész.
Megerősítettük, hogy mikor lesz kész, azt nem tudjuk. A túrás, amik ahhoz kellett, hogy a Járda-sziget megépülhessen, ezt is megtudtuk a hallgatóktól, annak van vége, és akkor gondolom, hogy az autósok életét keserítő lezárások nélkül folytatódik, de egyébként lesz majd olyan hírünk a Budapest rovatban, hogy máshol meg elkezdik a zebra építést, úgyhogy a zebra stábot átvezényelhették onnan, legalábbis egy részét, mert bejelentettek egy új zebrát, egy új forgalmas keresztevődésben, hogy hol, az legyen a mi titkunk a Budapest rovatig.
Egy külföldi számról jött a következő üzenet. Hi, how are you? Ennyi.
Fine, tehát, fine, thank you.
Ennyi. Borongos, morgos, jó reggelt, kartársak. Eső és elalvás. 25 perccel később indultam az M2-től, sűrű az M3-as bevezető a Kagylóskúttól, másfél kilométer lépésben, sávelhúzás felújítás okán a Szerencs utcai lámpa három váltással abszolválható. Hát, be se olvasom, annyira gyalázatos a menetidő. 30 perc fölötti menetidő. Zugló Hermina mezőgödről, Dékartárs...
De azért ebből látszik...
Ez látszik,
hogyha Dékartárs nem 6 óra után néhány perccel...
Akkor hanem, azért mennyi?
Hanem így már... rögtön a műsorkezdés előtt küldi, mert kicsit elalszik, akkor azért rögtön jelentős mértékben megnő a menetidő. Tehát a 21-23 helyett 10 perccel már kapásból több.
Úgy tűnik előre félnek az esőtől, a dobozosok rajzanak rendesen, írja Lőpapa. úgyhogy hát azt jelenti, hogy igen, előkerülnek a négy kerekű esernyők, ezt nem nehéz megjósolni, főleg mivel ugye Szoller Andi híreiben hallhatunk, hogy délelőtt még lesznek esőzések. Aztán amúgy tegnap abszolváltam egy pilóta vizsgát, csak még nem fogtam fel, egy marék ember támogatott ebben, ölelem mindet, írja Gézu. Wow. Hát ez igen. Ki gépen száll föléje, annak térképet állj. Küldöm ezt az üzenetet akkor Gézunak a sikeres pilóta vizsga margójára. Azt szeretném mondani, hogy ez nem olcsó, ugye?
Nem.
Egy pilóta vizsga.
Nem.
Igen,
és, akkor... nehéz, és nehéz is. De hát aki, igen, sok, rengeteg mindenből vizsgázni kell, sok gyakorlati óra is van. Már mondjuk egy kisgépes vagy vitorlázó pilótáról beszélünk, akkor sem gondolom. Egyébként. Hát nyilván egy másik kategória a nagygépek. De arra vannak különböző programok, de azért a nagy részét ott is előfinanszírozzák, vagy mondjuk rökhözkötik magukat a pilóták, hogy törleszék a tanfolyamnak a díjait, illetve a képzés kiképzésnek a díjait utána. De ha valakinek ez biztos az élet célja, akkor azért hosszabb távon ez egy nagyon jó szakma, és jó igen. fizető, és meg tud belőle élni.
Budapest-Gödöllő vasútvonalról egy hír Micskától, Bistber miatt késések, biztosító berendezésre tippelek, de majd
azaz.
A vasút... Vasútfil műsor vezető kolléga kijavít, ha rosszul tippelek.
Vasútfil.
Addig is titeket hallgatlak. Hát ez a baj, Miska, hogy csak a Bistber. Akkor azt mi rontottuk el, hogy addig is hallgassál
minket. Ténélkül is jó az, azt már inkább Bistber? Mondja, simán Bistbereznek a vasutasok, igen.
Uh-huh. Tegnap a Blaha felé gurultam kora délután, tel is tele a bicisáv parkolóautókkal. Merre vannak a rendőrök? Kérdezi a bicifil hallgató, azaz löpapa, aztán hát az M0-ásra nem találtam semmi morgásra adó okot egyik irányban sem, de ami késik nem múlik, írja a hallgató, ezzel én is egyetértek, viszont már van a korai óra ellenére egy balesetünk a 10. kerületben, a 3. utcában történt ez a Kada utcánál, sávlezárás is nehezíti az arra haladóknak az életét, úgyhogy nagy körültekintéssel és óvatossággal közelítsük meg célállomásunkat Mereggel is. Isten éltesse a Júliákat, no meg a Ritákat is, hiszen nevük napja van ma nekik, úgyhogy jár a digitális virág, így átnyújtottuk közösen, akkor képzeljék kezünkből kezükbe virágot, hogy egy klasszikust idézzek. Aztán nézzük a születésnaposokat, melyek, vagy melyeknek, akiknek jó egészséget és sok vidámságot kívánunk. 1867-ben pont az ő születésnapjukon, tehát május 22-én esett meg az, hogy Kossuth Lajos hátradőlt a biztosan kényelmes fotójébe, és azt mondta, hogy hát ez a kiegyezés, ez nem egy jó ötlet, ezt hívják Kasszandra levélnek. Végzetes következményei lehetnek, ha Magyarország sorsát Ausztriához kötik, figyelmeztetett, így és hát be is következett, mert ugye be, első világháború, meg Trianon,
hát
meg
következett stb. Magyarország fél évszázadig tartó fénykora. Ennyire,
de milyen áron?
Ennyire bekövetkezett.
De milyen áron? Hát,
milyen
áron? Ha nem kötjük Ausztriához Magyarország akkor sorsát, akkor szocializmus
és nincs világháború semmi.
Nincs.
Semmi közünk nem volt hozzá, értem. Na, szóval Kossuthnak
mi lett volna, ha ebből is látható, hogy mi lett volna, ha felvetések teljesen történelmietlenek, erre Katona Csaba rendkívül sokszor felhívta már a figyelmünket. Igen, történelmietlenek, de nagyon érdekesek. Aztán 1879-ben röppenjünk át, kötelezővé teszik a magyar nyelv tanítását minden népiskolában és tanítóképző intézetben. Hát ugye ez,
ez már a kiegyezés egyik negatív következménye lehet gondolni.
Már nem hogy milyen szempontból, a nemzetiségek hát, szempontjából.
Már nem tudom, a Kossuth erre mit reagált akkor, amikor erről értesült a végzetes következmények sorába illet-e. Minden esetre ez a kiegyezés után 12
évvel történt. Hát Kossuth Lajos az már semmit nem reagált, mert 1894-ben elhunyt.
De 79-ről
ja,
beszélünk.
Ja, bocsánat, igen. 97-re emlékeztem. Hmm. Mi az a diszgráfiás vagyok, vagy diszlexiás, vagy mi?
Nem tudom.
A kettő között. Lehet, hogy mind a kettő.
Lehet, hogy annak is van valami külön tudományos neve, hogy igen. A számcsere, hogy a két számot igen. összecserélve látom, biztos ennek is van valami.
Robbanás Manchesterben 2017-ből a Manchester Arena-ban megrendezett Ariana Grande koncertet követően történt ez, 23 áldozattal járt és 59 ember sebesült meg, ez modern világunk egyik fekete napja. Úgyhogy erről is meg kell emlékeznünk időről időre, hogy milyen veszélyes világban élünk. Aztán születésnaposaink, Richard Wagner, német zeneszerzőre emlékezzünk, bár biztos a enyhe katarzis vagy akorta szóba kerül. Ez nálunk viszonylag ritkábban, de egy biztos 1813. május 22-én született. Aztán Sir Arthur Conan Doyle, brit orvosíró, ugye ünnepel, vagy őt ünneplik a rajongói, mert hogy ugye Sherlock Holmes detektív regények megalkotójaként elég széles körben ismert 1859-es évjáratú ő. Most te jössz.
Azt mondja Gábor Béla, József Attila Díjas, magyar író, újságíró, humorista, 1906-ban Sir Laurence Olivier angol színész, rendező 1907-es, George Best aranylabdás északír labdarúgó, az mosolyogtam, mert egészen véletlenül majdnem ugyanakkor tegnap, amikor ezeket a születésnaposokat felfedeztem, keresgéltem belfasti eljutási lehetőségeket egy ismerősnek, és az egyik repteret is róla nevezték el. Belfastban két reptér van, a nagy távoli nemzetközi és a városhoz közeli kicsi, és a City Airport nevét vette föl, nem is olyan régen, nem, a City Airport vette föl George Best, a kiváló
hát
focista nevét.
Így legendes. Van, úgyhogy
most már így hívják.
Aztán így hívják a George Best?
George Best Belfast Airport. George Best Belfast City Airport, vagy valami ilyesmi, belerakták. Megmaradt a City is marketing szempontokból, mert olyan kevés város van, ahol mondjuk a olcsóbb kisebb reptér van közelebb a központhoz, és akkor ezt nem akarták elhagyni, de George Bestről nevezték el. Ez
kiismerhetetlenül cselezett, és amikor megindult a kapu elé, többnyire szabálytalanul sem tudták megállítani. A szélvész George Best többnyire csak akkor lőtt a hálóba, ha már a kapust is kicselezte.
Igen.
Sajnos egyébként elég erős alkohol problémái voltak szegénynek.
Igen.
És valami ilyesmit is mondtak, ha alkoholista vagy, az ital jelenti az egész életet, semmi más nem számít, mielőtt bementem volna a kórházba, vagy ittam, vagy az éppen az iváson gondolkodtam, de nem hittem el, hogy ez nagy probléma, mert egészen normális életet éltem, és még jól is kerestem, mondta egy ízben egyszerű. És hát ugye George Best sincs már köztünk, mert hogy 2005. november 25-én elhúgy.
Így van. Diszkalkulia.
Igen, tudom.
Ja, hallgató, szám összekeverésre, tudományos nevére, legalábbis
szerintem.
Most már
megírták.
De most már mi is tudjuk,
73 ezeren írták meg, köszönjük szépen.
Jó.
Aztán Nógrádi Györgynek is születésnapja van. Ugye biztonságpolitikai szakértő, ő 1949-ben született. Aztán a zenészeket megint csak rád bízom.
Morrissey, angol énekes szövegíró, azt mondja, hát majd mindjárt hallunk is tőle valamit remélhetőleg, Bebe Gilberto, esetleg tőle is, 1966-os, amerikai születésű brazil énekesnőként lehet őt leírni, és akkor Naomi Campbell, Onodi Henrietta, olimpiai bajnok magyar tornász.
Djokovic. Sokak kedvence szerb teniszező, ma ünnepli a születésnapját 1987-ből, egy idő Szucsánszki Zita magyar kézilabdázóval, erre egy napon születtek, és itt van Vecsei H. Miklós, ugye a legutóbbi szeret a Semmelweis-Ignác megformálása, ugye magyar színművészről van szó, 1992-ben született. Na, muzsikáljunk!
Morrissey nem szólhat bele a műsor szerkesztésébe. Azt el tudja érni, hogy a rajongók külön kérése, kívánsága ellenére nem játssza azt a dalt, amit sokan nagyon szeretnek, mert ő úgy döntött, hogy neki az nem tetszik. De a Millás reggeli szerkesztésébe még ő sem tud beleszólni. Jöjjön az a dal, amit ő nem játszik, mert kifejezetten nem szeret. Szerintem meg az egyik legjobb dala volt még.
Azért nem szereti, mert véletlenül egy jó dalt is csinált.
Még is lehet.
A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben. És a magabiztos sebésznek is.
Millás reggeli.
Nézzük akkor, mit ír a magyar sajtó. Kérem szépen, nekem az ütötte meg a Telex címlapján a inger küszöbömet, hogy újra napirendre került a sorkatonaság kérlek szépen Európa több országában is. Uh-huh. Úgyhogy ez egy mindenképpen érdekes, de természetesen most elugrott, mert morgós szerda van, úgyhogy...
Pár hete máshol olvasgattam erről, megvan. És nagyon változatos.
Európa 9 országában. Igen, uh-huh. igen. Az Európai Unióban a 27 tagállamból 9 országban már eddig is létezett sorkatonai szolgálat, és hát azt vizsgálja a cikk, hogy a francia-német Arte műsor szolgáltató által készített interjú szerint, hogy a kontinensen máshol is be lehetne vezetni ezeket a programokat. Ez egy videó, úgyhogy érdemes megnézni, mert nagyon tanulságos. Nálunk szerintem meglehetősen nagy ellenállás lenne a sorkatonaság bevezetésével kapcsolatban, még akkor is, hogyha lehetne olyan sorkatonai kiképzést készíteni, aminek van értelme, és most kövezzetek meg, és vessetek a mókusok elé, de szerintem a férfi emberek döntő többségére ráférne némi katonai képzés ebben a veszélyes világban. Pont.
Igen. Egy igazán érdekes életutat mutat be a 24.hu reggeli vezető cikkében, hogyan lett gyanúsított ex önkormányzati képviselőből most polgármester jelölt. Cibula Myers Csaba, aki 6 évet ért vissza Magyarországra, a Hunwald üggyel összefüggésben felfüggesztett börtönre ítélték, de azt ő nem várta meg, hanem Belize-be távozott, amelyen nincsen kiadatása Magyarországnak. Nem bujkál, tehát ez nem jó kifejezés, vagy hát nem tudom, bujkálásnak számít.
Hát hogyha direkt egy olyan országba mész, amelyen nincs kiadatás, az nehéz másképp apostrofálni.
De olyan értelemben, hogy meg fölfedte a kilétét, és onnan levelezett, tehát úgy kommunikált, hogy úgyse tudtok elkapni, akkor nem, hát igen, attól még ez bujkálásnak nevezhető. Azt is értem, hogyha valaki azt mondja, hogy ez nem azt jelenti pontosan. Na minden esetre utána végül hazajött, aztán újra föltűnt a hírekben, ő lett Broker Malcsi közvetítője, aki szintén Belize-ben lelt menedéket. Egészen addig közvetített, ameddig el nem fogyott a pénze Broker Malcsi, a magyar hatóságok és Broker Malcsi között, aki, mármint Broker Malcsi után elkezdett ismét bizniszelni az általa korábban is használt.
Milyen lehet a
módon?
A lényeg az, milyen lehetnek az életkörülmények Belize-ben? Nehéz az ott tengődőknek? Valaki járt Belize-ben, az írja már meg 0630-698-098-0, hogy most úgy tűnik nagy keletje van ennek az országnak bizonyos körökben, és akkor nézzük már meg, hogy mennyire jó ötlet.
Minden esetre
arra az, felé.
Igen, a sztorinak a vége az, hogy Zamádiba költözött, ott éldegél most, és indul a polgármester választáson.
Végre.
Cibula Myers Csaba, tehát az ő életútját veszi végig. Kalandos életútját a 24.hu.
Kérem szépen, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy ők bizony javasolják egész Európának, hogy csináljunk egy elektromos autóvásárlást összönző akciótervet. Azt mondta a tárca vezető, idézem, az elektromos autógyártás fejlesztése nem véletlen, világosan és egyértelműen kell fogalmaznunk, az elektromos autózás jelenti Európa jövőjét, meghatározó szerepe lesz az innovatív megoldásoknak, valamint a nemzetközi együttműködéseknek. Mindenfajta protekcionizmus büntetőván kérdésköreit butaságnak tartjuk, együttműködés, szabadpiac és gazdaság ellenes lépésnek. Egyébként új európai szintű elektromos autóvásárlási programot tesz majd le az asztalra a magyar kormány, amely a vállalatoknak és a háztartásoknak is elérhető lesz. Az új járművekre is kiterjed, illetve a használt járművek esetén is ösztönzésben vagyunk érdekeltek, valamint az akkumulátor újrafeldolgozásra is fókuszálunk, tette hozzá a miniszter.
Ebben némi nem ő új információ pontosítás van, mert ezt 2 heten már mondta, és akkor Várkonyi kollégával ugye beszélgettünk is erről, de ez egy nagyon komoly irány, amit most a következő időszakban nyomni akarnak. Nyilván az ország erre az vágányra feküdt rá, már mindebb az irányba pozícionálja magát, tehát elektromos autógyártás, meg az abba való akkumulátorok, akkor ez érthető, hogy ezt így próbálják. Portfolio.hu Nagyon fölment a lakosság megtakarítási rátája, az elemzés, Palkó István elemzése arról szól, hogy ritkán van ilyen, 17,6%-kal nőttek a megtakarítások egy évvel, csak minden összeállt, hogy ez így legyen, ugye volt hatalmas kamatkifizetés az infláció követő állampapíroknál, nőtt a kockázatvállalási hajlandóság is, és a megtakarítási ráta is önmagában magas volt, úgyhogy
igen. Egy kicsit a hiteltermékekről is. Az első negyedében megkötött új lakossági hitelszerződések 4/5-ét adták a lakáshitelek és a személyi kölcsönök. Ez a két termék fog dominálni egész évben, jósolja az Index elemzése. Új állami támogatás mellett igényelhető konstrukcióknak is köszönhető ez. Egyébként azt mondja, hogy 2023 első negyedévében 113,5 milliárd forintnyi új lakáshitel szerződés született, ez nagyon kevés, és ehhez képest 75%-os bővülés volt egy évvel később, úgyhogy ez a nagy ugrás, és hát részletek természetesen az Indexben olvashatóak. Aztán egy belső migrációról szóló cikk a Népszavából, több mint 300,000 magyar ember kelt vándorútra, hogy itthon keresse jobb életet. 2013-ban 190,000-en költöztek országhatáron belül más megyébe, városba, most több mint másfélszer ennyien teszik ezt. Nem új keletű, az iparosodás felfutásától a 19. század végétől folyamatos a tendencia, csak az irányok és a távolság változik. Azt mondja, a kiságot a szociológus nyilatkozott a lapnak, és a 37-30 ezer fősnél nagyobb hazai település közül mindössze 3-nak nőtt a népessége az elmúlt 10 esztendőben, vagyis nem csak a kisebb települések, de a nagyvárosokban is folyamatosan csökken a népesség, és hát nem nehéz kitalálni, hogy az irány a főváros. És akkor a végére egy szomorú, de mégiscsak kis színes hír. Sanyi Kakas egy intézmény volt Békés Csabán, több mint 4 éve szökött meg a piacról a gazdájától, így nem került a bográcsba. Azóta a Békés Csabai Munkácsi téren élt, a környékben vigyáztak rá, etették, ithatták, gyakorlatilag közkakasként funkcionált. Néhány hete azonban valaki többször is megrugdosta az állatot, és Sanyi Kakas tegnap délután az örök vadászmezőkön kukorékol már. Végtelenül szomorú, és végtelenül le vagyok sújtva emiatt, főleg, hogy éltem olyan településen, ahol feljelentettek embereket azért, mert kakas tartottak. Idézem a feljelentést, nem lehet nyáron nyitott ablaknál aludni, mert a kakas 4 órától kezdve folyamatosan kukorékol. Ez egy falu volt, ja, és teszem hozzá.
És egy napon jön ez azzal a hírrel, hogy a 12 éves kislány rosszul lesz a busz megállóban, és aki mellette áll, és akitől segítséget kér, az inkább elfut a telefonjával, és akkor az ember tényleg ne legyen.
Hát ilyenkor mit mondhatnék? Apa, semmit. Ökölbe szorított keze vagyok, ezt tudom mondani.
Na, szaladjunk gyorsan, 1 perc tőzsde.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
A Budapest értéktőzsde irányadó mutatója 0,33%-ot esett, 67.866 pontról kezdünk ma. A vezető papírok közül az OTP Richter páros esett, a Richter sajnos elég nagyot, 1,9%-ot, 9.110 forintig. Az OTP 0,4%-os mínusszal 17.960 forinton zár, de a Telekom továbbra is megállíthatatlan, úgy tűnik az idei esztendőben, és 1,16%-ot ment fölfelé, 960 forintig, a MOL részvények 0,33%-kal drágulva, végül 3036 forinton landoltak, és a Delta is menetelt 19% fölötti mértékben, és viszonylag nagy forgalomban, úgyhogy végül 79 forinton zártak a papírjai.
Amerika könnyen elmondható, mert semmi se történt, mert mindenki az Nvidia zárás után közzétételre kerülő gyors jelentését várta, amely brutálisan jó lett, de úgy tűnik, ez be volt árazva, mert nem volt nagy mozgás, hogyha jól látom utána, tehát nem tudott már a 950-es szintől érdemben elmozdulni a papír, úgyhogy ezt határozta meg, de ez összességében a rossz hangulatot biztos nem fog okozni, tehát nem fogja az alapvetően kedvező hangot elrontani, miközben a tőzsdék továbbra is a csúcson vannak, és az indexek ha csak kismértékben is tudnak emelkedni és csúcsokat döntögetnek.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Itt van Czóle Randi, ő fog híreket mondani. Jöreged. Sanyi Kakas, szegény. Le voltál sújtva, mi? Te le. Is. Döbbenet. Nem lesz benne a hírekben, Sanyi Kakas? Végül is a főváros és vonzás körzetéhez szólunk. Őket hidegen hagyja a Békés Csaba közkakasa. Na mindegy, a jelenség minden esetre elgondolkodtató. Szóval Czóle Randi és a hírek.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je, a pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánok! Gyakorlatilag helyreigazítási percek következnek a Millás reggeliben nem sokára, mert 7 óra 9 perckor ugyan folytatódik a műsor, amely a Rádió Café 98.0-án Futács Gáborral.
És Mihálovics Andrással.
No, de ennek első részeit mindenképpen az, hogy néhány dolgot rendbe kell tennünk, különben nagyon nagy gondjaink vannak. Például megbocsátatatlan és gyakorlatilag hát rendbe tehetetlen hibát vétettük, mikor nem említettük meg, hogy technikai vezetőnk Tomi szemtelenül fiatal, ma töltötte be 46. életévét. Légy szíves, küldjél már valami számot, valami darembészt, amire tud dudorogni, mert nagy barátja ő ezeknek a szeretel varázsol jellegű számoknak. Isten éltessen, Tomi, én bemondtam, de csak azért, mert revolvert szorítanak a fejemhez éppen, hogy mondjam ezt be az alkalmazottait. Köszönjük szépen, Tomi, azt az áldozatos munkát, amit értünk, nem teszel meg sose. Köszönjük, és még egyszer boldog születésnapot. A következő az, hogy a diszkalkuliás ember nem számokat cserél, hanem képtelen értelmezni a számokat. Dörre ránk a hallgató. Aztán kaptam...
Számolás zavart jelent egészen konkrétan.
Aztán kaptam olyat is, hogy tény, hogy a férfi emberekre néhány dolog ráférne, de ezzel a kívánalommal a sorkatonaság kibékíthetetlen ellentétben áll, utóbbinak ugyanis semmi értelme. Tehát még a férfi embernek sincs rá szüksége. Ezt mondtam, hogy én ezzel vitatkozom, mert nem abból kell kiindulni, hogy mi volt régen a sorkatonaság, hanem mondjuk vannak olyan államok, ahol kimondottan ciki, hogyha az ember nem kap katonai kiképzést, ilyen például Ausztria, meg mondjuk Svájc is, stb. Stb. És ott még egy banki vezérigazgatónak sem jut eszébe, hogyha kap egy ilyen tudás felfrissítő behívót a katonaságtól, akkor ne vegyen részt a kiképzésen. Aztán Belíz, ha van pénzed, nagyon jó, ha nincs egész jó, fűteni nem kell, írja Zs. Aztán itt van egy következő helyreigazítás, hogy most akkor minisztérium épül Debrecenben, vagy múzeum? A hírekből nem egyértelmű, írja óriási smiley-val.
Elhangzott. Tehát
igen, mindkettő elhangzott, de
minisztérium egyik sem, nincs is.
Egyik sem. Hanem misztérium épül.
Misztérium épül.
Debrecenben, csak hogy mindenki tisztában lásson ebben az ügyben is. És a diszkalkulus fertőző, mert megkapta az Andi is, csak szólok, írja a löpapa, köszönjük nagy szépen az ő nevében, igen. Is.
De akkor folytatom, mert én is elrontottam.
Na, tehát te mit? De sose szoktál elrontni.
Dehogy nem,
veled.
Dehogy nem, én rendszeresen helyreigazítom magam. Szóval az adatsor, ami alapján ugye a megtakarítási szokás, megtakarítási hajlandóságról, illetve a lakossági megtakarítások gyors növekedéséről van szó, az már nem a éves adatokra épült, bizonyos dolgok nem is stimmelhettek volna, hanem az első negyedéves adatokra, amikor irgalmatlan kamatfizetés volt, de már ugye reálbér növekedés is volt, volt is miből félret tenni, tehát így állt össze a kép. Szóval az első negyedéves adatok alapján szállt el szépen a lakosság megtakarítása.
Aztán Attila imádságát pumpálnánk még az étterbe, a Könyves Kálmán Vajda Péter utca kereszteződésben nem működnek a lámpák, uram segíts, könyörög. Attila, illetve egy hallgató megírt, hogy ő 2 kakast is levágott már a jó szomszédi viszony megmaradása érdekében.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Most akkor a zebra spottingot?
Legyen a zebra, már beharangoztuk, azt mindenki is
ezért
el sok érdekes hír közül.
Azt mondja, nagy változás várható az Örsvezér terénél, zebra épül a Sugár és az Árkád bevásárló központ között néhány hét, és át is adják az új átkelőt. Az új zebra közösségi költségvetésnek köszönhetően valósul meg, és a fejlesztés keretében a Kerepesi úton új középsziget épül, illetve a meglévő gyalogátkelő helyek burkolati jeleit is újra festik. A BKK szerint a főváros régi adósságát törleszte azzal, hogy gyorsabban, akadálymentesen lehet majd átkelni a 14. és a 10. kerületet elválasztó Kerepesi úton. Az új zebra megoldás jelent arra a jelenségre, hogy vannak, akik az aluljáró helyett szabálytalanul a kerékpáros átvezetés használ. Keltek át a Hév végállomás és az Árkád között. Az építkezés 6 hétig tart, a kivitelező több ütemben végzi majd el. Szükségszerűen ideiglenes forgalmi változásokkal fog járni, de irányonként 2-2 forgalmi sáv mindig járható lesz a Kerepesi úton, ígéri a BKK.
Akkor ez remélhetőleg más lesz, mint ami az Asztóriánál volt, ott eltűnt egy sáv, ugye? Ott azért volt egy összehúzás, tehát ott emiatt is voltak dugók, ha jól értem. Mindegy, igen. Akkor legyen így. A repülőgépek már járnak, visszaállt a rendes, normális forgalom. A késő esti zivatarzóna miatt voltak körözések, késések, és akkor kicsit fölborult a forgalom, de most ide ránéztem, mire a hírek nagyjából elérték a magyar sajtót, addigra már rég normálisan működtek, a hajnali járatok már rendben elindultak a Ferihegyi reptérről, és akkor hadd hívjuk fel a figyelmet, van egy érdekes Vox monitor, a K monitor minden választás előtt csinál ilyet, segíteni és eldönteni, hogy a saját véleményünk alapján melyik jelölt áll hozzánk legközelebb. Ez egészen konkrétan a főpolgármesteri választásra készült ez a segédlet. Úgy hívják, hogy főpolgármesteri Vox Monitor. 8-10 perc alatt lehet kitölteni ezt a tesztet. Van benne 38 szakpolitikai állítás. Csak annyit kell csinálni, hogy egyetértünk le, vagy nem értünk egyet, és akkor utána kijelöli, vagy kidobja a végén a rendszer, hogy akkor melyik jelöltnek a programja áll ahhoz a mi véleményünkhöz a legközelebb.
Ez ki csinálta, mert az nem mindegy, nehogy véletlenül mindig ugyanazt a jelöletet ajánlja,
Nem, ezt a K-monitor csinálta, és ez már korábban is így volt és működött, és arra is nagyon figyeltek, hogy megkérdezték a jelölteket, hogy ők konkrétan mit gondolnak, hogy ez alapján hogy a jelölt legközelebb álljon a valósághoz a válasz, hogy, és a 4-ből 3 jelölt válaszolt, és elküldte az ő szakpolitikai elképzeléseit, kivéve Szent Király Alexandra, aki nem, úgyhogy neki a korábbi nyilatkozatai, meg onnan tudták, úgy gerebézték össze, hogy valószínűleg mit gondolhat. Ez némi nemű pontatlanságot nyilván vissza rendszer, hogyha benne nem vett részt, de tényleg ez érdekes dolog, hogyha valaki esetleg ez alapján akarna dönteni, és nem más alapján, hogy melyik jelöltnek az elképzelése áll legközelebb az övéhez.
Nem akkor...
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Azt azért senki sem kérdezi meg a doktortól, hogy doktor úr, a maga szíve sose fáj.
Millás reggeli.
Hát nincs vége a helyreigazítás vonatból, nincs kiszállás a jelek szerint. mert azt írja Szeszta nagyon helyesen, hogy nem akarok trollkodni, de az Nvidia jelentése sem tegnap volt, hanem ma lesz. Ács Gábor épp hamut szór a fejére és kopaszra borotválja azt. Úgyhogy ezért olvasom fel én, és teszem helyre az ő bakiját, és azt mondta még itt nekem, hogy hát nem csoda, ha nem mozdult el a részvény, mert hogy ugye nem volt még gyors jelentés. Köszönjük szépen! Azt is megjegyzi valaki, hogy szegény Maciba folytottátok a szót. Igen, ezt akartam elmondani, és ha már mérnök úr ezt észrevette, akkor azt is úgy illik, hogy elolvasom az ő üzenetét. Egy antimorgás. Akkor tegnap jót futottam. Remélem, akkor mindenki helyére került. Falusi származása vagyok, városi kitérők után ma újra falun élek, talán ezért van, hogy nem zavar a kakas kukorékolás, de a kakas pörköltetés. Szeretem, közjószágot viszont nem bántanék, írja a hallgató nagyon helyesen és követendő példát mutatva. Illetve valaki felhívja a figyelmet arra nagyon helyesen, hogyha valaki igazán unatkozik, akkor gyöngytyúkot vásároljon, sokkal harsányabb, mint a kakas. Na, de semmi, hogy fogunk innen átkötni?
Semmi nem menti a hibámat, mármint a Nvidia ügyben, de soha az életben valóban nem láttam az elmúlt 30 év alatt, vagy mennyi, hogy minden hírmagyarázat napközben, mikor ránézel a tőzsdére, arról szól, hogy a befektetők az Nvidia jelentését várják, amely zárástán érkezik, valóban szerda, de az, hogy két napon keresztül várják, így már az jobban érthető, hogy miért nem mozdult el zárás után az árfolyam. Valóban ma lezárás után az Nvidia, és nem ment sem erre a tőzsde, azon kívül, hogy pár pontot fölfel, az stimmelt az eredmény, amit mondtam, csak az nem, hogy mikor van az Nvidia jelentése, úgyhogy elnézést kérek a
bakiért. Hát így már egy kicsit könnyebb, mint a gyöngytyúk után átkötni a befektetési szokásokra. Úgyhogy hogyan szeretünk mi magyarok befektetni, erről faggatjuk Somogyi Flórát, a Lighthear kutatási vezetőjét. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
No, hát egyáltalán máshogy fektetünk-e be mi magyarok, mint más európai nemzetek? Mik a különbségek az igényeink, a szokásaink között?
Annyit hagyd tegyek hozzá, hogy te azért van nagyon jó rálátásotok erre, mert egy gyorsan növekvő befektetési szolgáltatás nyújtó startup vagytok, Litvániából, Észtországból indulva, de egyre több országot értek, és nagyon hamar a magyar piacra is bejöttetek, úgyhogy jó rálátásotok van erre. Na szóval mit csinálnak más kép a magyarok, mik az európai általános befektetői igények, ezek hogyan változnak, és ebben a magyarok hol vannak?
Ez így 43 kérdés volt, egyszerre elnézést.
Semmi gond. Vannak különbségek és hasonlóságok is a magyarok és más nemzetek befektetési szokásai között, amit mi alapvetően a platformon látunk, hogy egy hasonlósággal kezdjek. Azt látjuk, hogy amikor részvényekről van szó, akkor a magyarok is a nagyobb tech cégek irányába érdeklődnek, ezek a legnépszerűbbek, hogy itt most visszautaljak az Nvidia-ra, amit említettél, de hogy az Amazon, az Apple, stb. Viszont, hogy egy különbséget is mondjak, azt is látjuk, hogy alapvetően a magyarok, amikor részvény befektetésekről beszélünk, egy konzervatívabb álláspontot képviselnek, mert ugye azt látjuk, hogy a portfóliójuknak egy olyan 19%-át fektetik be részvényekbe, szemben az európai 29%-os átlaggal.
Uh-huh. Mivel teszik a maradékot akkor, azt a nagyobbik hányadot? Állampapír befektetési alap, hogy állunk ETF-ekkel például?
Így van, szóval van egyrészt az ETF-ekben azt látjuk, hogy amik tőzsdén kereskedett alapok, csak azoknak, akik véletlenül nem tudnák, az ETF-ekkel kapcsolatban pont, hogy a magyarok gyakrabban fektetnek be ezekbe az eszközökbe. Egy átlagos európai Lighthear ügyfél portfóliójának olyan 13%-át teszik ki az ETF-ek, míg a magyar befektetőknek a 20%-át. Úgyhogy látunk itt is egy különbséget, és így van különbség egyébként a kötvények a szempontjából is, amit mondjuk mi nem látunk feltétlenül a platformon, mert nálunk nem lehet kötvényt vásárolni. Uh-huh. De amikor kérdéves kutatásokat csinálunk, akkor azon belül meg szoktuk kérdezni, és mindenképpen azt látjuk, hogy a magyaroknak az érdeklődése a kötvények iránt az sokkal magasabb, mint bárhol máshol Európában.
Hát igen, az a kérdés, hogy ez most csak azért volt most ez így, mert volt egy kiemelt inflációs időszak, amihez nálunk ugye társult egy nagyon magas állampapír hozam, aztán majd, hogyha visszáll a normál szintre 6% közelébe, akkor vajon megnő a befektetési, illetve a kockázatvállalási hajlandóság. Általában azt várják a szakértők, hogy valamennyire megnő, de hát ezt már nyilván ti is fogjátok látni. Az idősebbek kockázatvállalási hajlandósága az mindenhol hasonló, vagy mondjuk a magyarok esetében is ebben látható változás. Egyáltalán az magyar ügyfeleitek körében mennyire jellemző, hogy elsősorban a fiatalok nem érdeklődnek?
Mi nem látjuk azt, hogy kifejezetten a magyarok érdeklődnének a Lightyear után Magyarországon, vagy egyébként Európában. Sokkal inkább van egy ilyen az életnek ez az ilyen középrésze, ez a 30-as, 40-es, 50-es éveikben lévő emberek azok, akik főként a Lightyear-t választják. És hogyha az idősebbek kockázatvállalási hajlandóságáról beszélünk, mi nem látunk egy nagyon erős összefüggést az életkor előre haladta és a kockázatvállalás csökkenése között. Azt alapvetően megint csak globálisan el lehet ugye mondani, hogy a nyugdíjkorhatárhoz közeledve az emberek hajlamosabbak a portfólióknak a nagyobb részét kevésbé volatilis eszközökbe tenni, szóval kötvényekbe, készpénzbe, pénzpiaci alapokba, mivel a piaci visszaesés esetén nincs elég idejük kivárni, hogy a piaci visszajöjjön és korrigáljon. De megint csak, szóval ez nem csak egy magyarországi dolog, ez alapvetően globálisan van.
Uh-huh. Nagyon korán bejöttetek Magyarországra. Azt gondolnánk, hogy egy olyan helyen, ahol mondjuk az emberek éppen az adott időszakban a magas kockázatmentes hozamszint miatt, és amúgy is kockázat kerülő a lakosság, tehát korábban is historikusan kisebb volt itt a részvény befektetési hajlandóság. Kicsi ország, és ehhez képest elég hamar jöttetek.
Hát nézd rá a tőzsdénkre, gyakorlatilag egy papír vezérli ezt, az OTP, és van még három másik értelmezhető, de nagyon több jelentős részvényünk nincs. Szóval miért érdekes egy picike kis piac, már 10 millióan se vagyunk?
Nektek a terjeszkedés van, hogy hamar jöttetek ide.
Szóval igen, szerintem azt tudom már mondani, hogy mindenhova, ahova megyünk, azért megyünk, mert vásárlói igényt látunk. Szóval, hogy egy kicsit visszamegyek itt a történetbe, 2022 nyarán elindultunk Eurózóna szerte, és ez volt az a pillanat, amikor a magyar várólistánkat is elindítottuk, és itt rögtön egy nagy érdeklődést láttunk, ami azt jelezte nekünk, hogy a magyar befektetők keresik az ilyen egyszerű és olcsó befektetési módokat, és aztán alapvetően az indulásunk óta azt látjuk, hogy Magyarország az egyik leggyorsabban növekvő piacunká vált, ezért is lett kiemelten fontos számunkra. És csak hogy egy másik dolgot itt behozzak egy kicsit, hogy alapvetően nem lepődtünk meg ezen, nem lepődtünk meg azon sem, hogy Észtországban jól ment és magas volt a kereslet a platformra, és hogy Magyarországon is, mert hogy azt láttuk, hogy alapvetően a magyar befektetők valamilyen szinten kiszolgáltatottak voltak a Lightyear előtt, és rá kellett hagyatkozniuk vagy olyan régebbi, drága, komplikált megoldásokra, vagy olyan neobankokra, akik nem feltétlenül hoztak lokális megoldást a piacra. Uh-huh. És mi ezen akartunk alapvetően változtatni, és tök fontos volt a számunkra az, hogy lokalizáljunk minél gyorsabban, például a tartós befektetési számla elindításával, ami elérhető idén téltől, aztán az alkalmazásunk magyar nyelvű megjelenésével, ami egy hónappal ezelőtt jelentettük be, és mától egy új terméket is bevezetünk Magyarországra, aminek az a neve, hogy SZÉF, amin keresztül a tartós befektetési számlán belül is a magyarok fognak tudni kamatot kapni a pénzükre.
Aha. Figyelj, Flóra, már csak egyet mondjál, mert te úgy beszélgettek a Gáborral, mint régi ismerősök, de mi ez a Lightyear? Könyörgöm, sokan kérdezzük itt szerintem a hallgatókkal.
Szóval a Lightyear egy befektetési platform, ami hozzáférést nyújt alapvetően a globális tőzsdékhez egy felhasználóbarát felületen keresztül és alacsony díjazással. Szóval a platformon keresztül be lehet fektetni többféle eszközbe, részvényekbe, alapokba, tehát alapokon belül azt értem, hogy ETF-eket is értek, és pénzpiaci alapokat is értek, és a be nem fektetett pénzre is lehet kamatot kapni. Ezt alapvetően a két részen lehet majd most már megtalálni az applikációban. Egyrészt van egy készpénz rész, amit angolul cashnek hívunk, és aztán most lesz egy safe rész, ami valamivel magasabb hozamot lehet majd elérni, amit angolul vault-nak hívunk.
Ja, igen, tehát ezek az a platform, mint az eToro, meg a Robinhood, meg ezek, ugye ezek be a családba tartoztok, hogy fogalmazzunk így.
Szóval valamilyen szinten igen, a Lightyear is egy neobroker, valamilyen szinten eltér mindegyik másik platformtól, amit említettél, szóval a Revolut alapvetően mondjuk egy neobank, amiknek van egy ilyen befektetési része, de alapvetően nem a befektetésre koncentrálnak, és nem kifejezetten lokalizálnak a különböző országokba, ahova mennek. A Lightyear a befektetésekre koncentrál, és a befektetőknek akar egy kiemelten jó platformot adni.
És a név az a Buzz Lightyearből jön? A végtelenbe és tovább? Nem? Nem?
jó lenne alapvetően, de nem.
Okay.
Alapvetően csak a Martinnak és a Michelnek volt az ötlete, hogy Lightyearnek
ők az alapítók. Mennyi pénz van benne? Tehát igazából mennyit sikerült mármint a befektetőktől összedni? Tehát most a terjeszkedéshez már volt több tőkebefektetési kör is, ha jól emlék.
Így van, szóval 35 millió dolláron állunk jelen pillanatban a Series A után.
Aha, oké, és akkor nyilván várhatóak továbbiak, hogyha a fejlődés így folytatódik.
Így van mindenképpen.
Oké, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, a felvilágosítást, szép napot, jó munkát!
Szép napot!
Köszönjük, szia. Köszönöm. Flóra! Sobogyi Flórával, a Lightyear kutatási vezetőjével beszélgetünk egy kicsit arról, hogy mennyiben speciálisak a magyaroknak a befektetési szokásai.
Toljuk meg, Béláim! Koncentráljunk a nemzetgazdaságra! Együtt kell csinálni! Nagyban! Különben soha nem érjük utol... mi is volt a legutóbb? Kit kell? Nagy kép. Gazdasági növekedés, infláció, munkanélküliség, keresletkínálat, monetáris politika. Nézzük csak meg ezt nagyban. A Millás reggeli hazai makrogazdasági rovata Virovácz Péterrel.
Hát a rovat gazda van a vonal túlsó végén, nem meglepő módon, azaz Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Szerbusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Újabb 0,5 ponttal mérsékelt az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank, 7,25% az irányadó ráta, innentől meglepődtél?
Én nem lepődtem meg, sőt azt kell mondjam, hogy szerintem senki nem lepődött meg. Ha megnézzük a különböző platformokon, hogy milyen várakozások voltak, talán egyetlen egy szem elemzőt láttam, egy külföldi elemzőt, aki valami miatt nem várt kamatvágást, ő szerintem teljesen más pozit nézett, de hogy egyébként mindenki más 50 bázispontot írt be, úgyhogy ebből a szempontból azt mondom, hogy úriember biztosan nem fogad, úgyhogy erre nem fogadtam volna. És hogy ez abszolút nem volt meglepetés.
És utána a kommunikációban egy banki alelnök szokott megszólalni tegnap, és ez történt, volt-e valami izgalmas, vagy akár meglepő?
Kettő dolgot emelnék ki, ami igazándiból nem újdonság, és egyáltalán nem mondanám azt, hogy ez most ilyen úristen valami egetrengető dologra derült fény, de azért az mindenképpen szerintem beszédes, hogy két tényezőre fókuszált Virág Barnabás folyamatosan a sajtótájékoztatóra. Az egyik a szolgáltatásoknak az inflációja, egyébként főleg a visszatekintő átárazásról volt, erről mi is beszéltünk már korábban, és ugye ez nagyon magasan tudja beragasztani az inflációt, meg az inflációs várakozásokat, és ezt egyértelműen egy komolyabb veszélyként írta le Virág Barnabás. És ami szintén érdekes, hogy még eddig azt mondta a jegybank, hogy azért nyilván figyelniük kell a Fed monetáris politikát, hogy mi történik az Egyesült Államokban, ezt most egy jóval szofisztikáltabb módon fogalmazták meg, és szerintem nagyon helyesen tették. Mégpedig azért, mert eddig az lehetett az embernek az érzése, hogy igazándiból az amerikai jegybank monetáris politikájától függ a Magyar Nemzeti Bank. Tehát volt, lehetett az embernek egy ilyen érzése. Viszont most azt mondták, hogy a várható jegybanki divergencia, mivel ugye a Fed még kivár, az LKB pedig várhatóan júniusban már elkezdi a kamatvágásokat, tehát ez a fajta divergencia az eurozóna és az amerikai kamatkörnyezet között, na ez okozhat olyan jellegű piacmozgásokat, amire viszont egy jegybanknak reagálnia kell, ami jelentheti ebben az esetben azt nyilván, hogy egy komolyabb dollár erősödés, egy feltörekvő piaci tőkekiáramlás, forintgyengülés, és akkor nyilván egy még szigorúbb monetáris politika, tehát kisebb kamatvágás, vagy egyáltalán megszűnő opció a kamatvágásra. Úgyhogy talán ez volt a két üzenet, a szolgáltatási infláció, meg ez a divergencia, a két üzenet, amire azt mondom, hogy nagyon finom, szofisztikált, új, nem új, de mégis új üzenet, és arra pont elég, hogy igazániból megint kapjunk egy olyan kis muníciót, hogy igen, ez a jegybank, ez nem fog a következő hónapokban itt ész nélkül kamatot vágni, itt egy tényleg egy óvatos és türelmes monetáris politika van.
Az utóbbi, a divergenciás, az lepett
érdekes,
meg engem.
Érdekes, én pont az előbbiről akartam fogadni
akkor,
szakértőnket.
Akkor most magamhoz ragadtam a szót. Szóval
ez a szolgáltatás inflációt, ez miért fontos egyrészt? Úgy tűnik, hogy a szolgáltató szektor rond az áremeléseken nincsen fék, és hogy lehet egy ilyen szolgáltató szektort, ha már ez ilyen kedvezőtlen, és talán kicsit indokolatlan is ez az áremelkedési hullám a szolgáltató szektorban, akkor hogy lehetne ennek gátat szabni, azon túl persze, hogy megüzenjük a szolgáltató szektornak, hogy hát nem biztos, hogy jó, hogy ezt csinálja.
Van egy nagyon érdekes ábra itt a sajtótájékoztató során, amivel a jegybank megpróbáltak szétszedni, hogy a nagyjából 10% fölötti piaci szolgáltatások inflációjából mennyit oda visszatekintő átáratás. Nyilván nem mondták meg, hogy ezt pontosan hogyan kalkulálták, egyébként közel egy harmadát adja a visszatekintő átározás ennek a szolgáltatási inflációnak. Ugye ezzel az a gond, hogy a tavalyi 17%-os, 18%-os inflációból indultak ki bizonyos szektorok, és ez fontos. Nem mindenhol ez jelen, de vannak olyan szektorok, ahol bizony igazándiból ezt a kvázi elméleti maximumot kihasználták a szolgáltatók.
Tehát valami olyasmi, csak hogy jól értem, olyasmi történt, hogy azt mondták, hogy kijöttek az éves inflációs adatok, azt mondták, hogy hát tavaly 18% volt az infláció, akkor én januárban rávágok ennyit az áraimra, mert hogy akkor az inflációs hatást azt mérsékelni kell. Valami ilyesmi játszhatott le a fejekbe, ugye? Uh-huh. És nem vették figyelembe, hogy az infláció megcsökkenő pályán van, tehát...
Igen. Értem. És ugye ez a gond, hogy bár alapvetően egy csökkenő pályán lenne az infláció, ez ugye megakadt, sőt most elindul visszafelé, többek között azért is, mert nagyon sok esetben bizony a szolgáltatók úgy döntöttek, hogy őket bizony aztán itt nem érdekli, hogy esetleg már nem 10-valahány százalékkal emelkednek a bérek, de remélhetőleg nem lesz még egy ilyen energiaársok. Nyilván azon is lehet vitatkozni, hogy a 40-50 százalékos élelmiszerinfláció néhány szolgáltató szektorban hogyan jelenik meg a költségek között. Mondjuk például a telekommunikáció esetében meglehetősen érdekes, hogy az élelmiszerinflációt is kvázi így akkor belevonják a körbe. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok ilyen kérdést felvet, és valóban, hogy ezt hogyan lehet kezelni, ugye azt láttuk, hogy például az üzemanyagárak esetében azért meglehetősen, fogalmazunk így karakán módon fellépett a gazdaságpolitika, hogy azért mindennek van határa. Na most ehhez képest, hogy a szolgáltatások esetében itt a Magyar Nemzeti Bank, aki egyedül mondogatja és fölhívja a figyelmet, hogy ez így azért annyira nem oké és nem szexi, de senki más nem csinál vele semmit, de hát nehéz nyilván, tehát nincsen transzparencia, nem minden szektorban van ez jelen, sok olyan szektorban van ez jelen egyébként, ahol bizony, hogy is mondjam, van állami érdekeltség, szóval, hogy igen, azért ezt nehéz megfogni ebből a szempontból is, egyértelműen fékezi az inflációt.
Igen. Oké, akkor térjünk rá Ács kollega kérdésére.
Azon csodálkoztam ezen a divergenciának a kiemelésén, mert ugye Amerikában pont jött egy jobb makroadat a vártnál, tehát nem lesz, most úgy tűnik a piac azt árazza, hogy elég hamar utána tud eredni mégis az amerikai jegybank az európainak, tehát ez nem lesz egy tartós, és a piacok sem várnak már nagyobb deviza ár elmozdulást nagyjából, az, hogy néhány hónap különbséggel ők is elkezdik csökkenteni a kamatokat. Itt meg most nálunk most került elő markásabban, hogy erre jobban oda kell figyelni ennek a hatásaira. Engem ez lepett meg egy kicsit.
Igazándiból két dolog. Az egyik az az, hogy láttunk már karomvarjút, és ezért 3 hónappal ezelőtt, vagy 4 hónappal ezelőtt a piac 175 bázispontnyi kamatolagást árazott be a Fedtől. Uh-huh. Aztán eltett 3 hónap, és nullát árazott a piac.
És most
ott tartunk, hogy akkor 2-t árazunk. Tehát, hogy ezért nagyon gyorsan tudnak itt változni a dolgok. Én azt érzem, hogy ez inkább egy ilyen biztonsági háló. Azt mondja a jegybank, hogy igen, volt már ebből probléma, lehet ebből még gond, rakjuk be a veszélyek közé, a kockázatok közé, mert soha nem lehet tenni, legalább akkor tudunk mutogatni, hogy na, tessék, mi megmondtuk, na ezért nem fogunk kamatot vágni. Uh-huh. Tehát szerintem ez egyfajta biztonsági játék. Uh-huh. És még egy dolog miatt fontos volt ezt szerintem belerakni, az pedig az, hogy ugye továbbra is nyitva van az opció, hogy 25 vagy 50 bázispont a júniusi kamatvágás, és hát nyilván, ahogy mondtátok azért, ilyen amerikai adatok mellett, ilyen forintárfolyam mellett nagyjából nem tűnik kérdésesnek, hogy most akkor 25 vagy 50, mert maradhatna az 50, de nyilván, hogyha erről beszél egy bank, hogy ott van az asztalon, vagy ott lehet az asztalon a 25 bázispont, akkor valamilyen kockázatra fel kell hívni a figyelmet, hogy mégis ott tarthassák ezt a csak 25 bázispontos kamatvágást, és szerintem ez erről szólt, hogy találjunk olyan kockázatot, ami valóban létező kockázat, bár nem biztos, hogy most ez akut, de éppen erre lehet egy hónap múlva hivatkozni, hogyha éppen csak 25 bázispontot akarnak vágni.
Tehát akkor előkészítették a 25-ös vágást, és az lesz az utolsó, és akkor itt a vége a kamatcsökkentési ciklusnak? Szerinted?
Hát ez attól függ. Én egyelőre nagyjából arra számítok, hogy nem lesz több mozgástér.
Tehát akkor a 7% lesz a vége, ha nem lesz több
mozgástér. Igen, én a 7%-ot mondom a mai várakozásom szerint. Nyilván ebben azért benne van az is nálam, hogy azért én egy gyengébb forinttal számolok a következő hetekben leminősítésekkel. Ugye nem sokára Moody's, aztán Fitch Ratings, benne van a pakliban, a levegőben a leminősítés, ami nyilván forintot gyengít, ami azért a mostani pozícionáltságot nézve nagyon gyorsan kirúghatja a széklábát a forint alól. Úgyhogy én nagyon óvatos duhaj vagyok, és ezért mondom azt, hogy én inkább a 25-öt jelzem előre, és azt, hogy utána nem nagyon lesz már mozgástér, mert csak azért sem, mert pont itt a szolgáltatási infláció miatt mi ezt a kockázatot gyakorlatilag be is építettük az előrejelzésünkbe, és azt mondjuk, hogy évvégére 5,5-6%-ra emelkedhet az inflációs ráta. Most ilyen infláció mellett én nem gondolom, hogy olyan óriási mozgástér lenne már a kamatvágásokra, úgyhogy szerintem ha 7, ha 6,75, én egyelőre azt látom, hogy ott fogunk maradni. Aztán persze nyilván lehet, hogy tovább erősödik a forint, megúsztuk a leminősítéseket, a költségvetési konszolidáció úgy zajlik, hogy igazándiból senkinek nem lépnek a tyúk szemére, a piacok elfogadják, és még infláció sem lesz belőle. Elég ideálisan hangzik. Ilyen ideális setupot még nem láttunk, de legyen, és akkor mindenki boldog lesz. Vagy előfordulhat, hogy lesz mozgástér természetesen, de azért a jegybank is pontosan tudja, hogy itt nem akar komoly várakozásokat szíteni, ő azt mondja, hogy nagyon-nagyon limitált a mozgástér, majd meglátjuk, majd június végén, amikor van előrejelzés, van több adat, már látják talán az első reakciókat a piacon az LKB versus FED kérdésben, akkor azért már pontosabbat lehet mondani, és szerintem ez egy teljesen fair megközelítés, nem kell egyelőre még ilyen mértékben előre szaladni.
Uh-huh. Nagyon röviden, egy percünk sincsen, tudsz arra válaszolni, hogy kell-e a GDP várakozás módosítani? Most kimondottan az akugyárak meg az elektromos autóipar leáldozására, elbocsátásokra.
Nem leáldozása, a megtorpanása.
Megtorpanása.
Ács, szóval, figyelje magára.
Mennyire komoly ez? Igen, amiről most az elmúlt hetekben sokat hallottunk. Figyelemmel kíséret, kell-e belenyúlni, változ neki a növekedési várakozások, csak nagyon röviden, aztán majd legközelebb részlesen kifejtjük.
Szerintem kell, és változtatni fognak azok, akik eddig nagyon erős exporttal számoltak. mondjuk akik 3% körüli gazdasági növekedést prognosztizáltak. Én ugye viszonylag régóta már 2%-ot mondok, én elég régóta beépítettem azt, hogy azért lesz az exportban gond, nagyon sok előjele volt már ennek, most már látjuk a gyakorlatban is ezeket megvalósulni, úgyhogy a piaci konszenzus szerintem még lefelé fog módosulni, és inkább közelebb kerülünk majd a 2%-hoz, mint sem a 2,5-3%-os range-ben, ha az idei GDP növekedést nézzük.
Oké, majd akkor ezt még kifejtjük részesebben, nyilván jönnek még új adatok is a következő időszakban, visszatérünk rá. Nagyon szépen köszönjük ismét a sok-sok hasznos információt.
Szép napot nektek!
Neked is, szia, jó munkát!
Virovácz Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével beszélgettünk kicsit kamatdöntés kapcsán.
Gyerünk, Béláim, rakjuk meg! Koncentráljunk a nemzetgazdaságra! A Millás reggeli hazai makrogazdasági rovata hangzott el.
Itt van Czoller Andi, akkor múzeum, minisztérium vagy misztérium épül Debrecenben, légy szíves.
Lehet, valami. Inkább hazamegyek.
Dehogy is.
Nem megy ez ma nekem. Szeretnénk, bocsánat.
Nekünk se.
És benne lesz ez a hír ismét?
Nem, most teljesen másokat
is. Ja.
De mondjál már valamit a közlekedési múzeumra, hát te elmész Debrecenbe megnézni a vonatokat?
Én bárhova elmegyek.
Sejtettem.
De én nem
és
vagyok,
azt
én
is,
nem
hogy ennek én fogom meginni a levét ennek a mondatnak.
Nyugodj, hogy hétvégén megyek el. Nyugalom. Nem, semmi levet nem
de
hiszem.
Nem arról volt szó, hogy a Városligetben lesz egy impozáns, nagy, csodálatos, európér, nem tudom én, közlekedési
valamit mozomot. Vinni kell Debrecenbe is. Ez a
pulykakat
kiadott ukáz. Csak még makkoztat.
Na mondjuk
azon, hogy melyiket.
Az se halkálat, ha a kakasról indultunk ki, ugye? És jönnek a spottingot. Igen. Tehát akkor közlekedési minisztérium nem, de valami más biztosan lesz a hírekben. Hallgatsak?